Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a nándorfehérvári diadal és Hunyadi János halála nemhogy megoldotta volna a magyarországi pártoskodást és ellentéteket, hanem még inkább kiélezte azokat. A feszültséget 5. László meggondolatlan döntései sem csökkentették. A fiatal uralkodó váratlan halála teljesen új helyzetet teremtett, amely végül egy szerencsés királyválasztást eredményezett, és így megteremtődtek azok a feltételek, amelyek végül a középkori magyar királyság fénykorát eredményezik. Témánk egy szerencsés királyválasztás. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismét meghívást. Múlt heti műsorunkban 5. László hatalomra kerülésével, uralkodásával foglalkoztunk, és sikerült megtárgyalni azokat az eseményeket, amelyek elvezettek egészen a híres nándorfehérvári győzelemig. A mai műsorunkban pedig az a célunk, hogy megnézzük, hogy milyen következményei lettek ennek a győzelemnek, illetve hogy ki lesz Magyarország királya 5. László uralkodását követően.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsuk meg az emlékeztetőt.
A magyar királyok sorát nagyon régen kezdtük meg, és az első király, akiről beszéltünk, az Szent István király volt, az államalapító királyunk, aki a pápától kapott koronával megkoronázta magát királynak, és ezzel tulajdonképpen megteremtette a keresztény magyar királyságot. István király jelentős államszervező tevékenységet folytatott, hiszen kiterjesztette a központi hatalmat egész Kárpát-medencére, megszervezte az ország közigazgatását vármegyék létrehozásával, írott törvényeket adott ki, okleveleket adott ki, megszervezte a gazdasági életet, valamint jelentős egyházszervező tevékenységet is folytatott, létrehozta azt a 10 egyházmegyét, amelyet hagyományosan az ő nevéhez kötünk. Ezen kívül említésre méltó István királynak a külpolitikája is, aki arra törekedett, hogy békés viszonyt ápoljon a szomszédokkal, főleg a Német-Római Birodalommal, illetve a bizánci császárral, felismervén azt, hogy a belső átalakítások csakis békés külpolitikai helyzet közepette valósulhatnak meg. István király azonban nem tudta megoldani a trónutoldásnak a kérdését, fiai már élete során elhunytak, így jelölte utódjául unokaöccsét, Orszeoló Pétert, ebbe a döntésbe azonban Vazul nem tudott belenyugodni, és István király megvakítatta rokonát, illetve fiait száműzette. István király halálát követően az általa kijelölt Orszeoló Péter első Péter kerül Magyarország trónjára, aki azonban rövid ideig tud uralkodni, politikájával maga ellen fordítja az ország előkelőit, akik előzik őt. Helyette Aba Sámuelt választják meg királynak, azonban Aba Sámuel nem tudja megszínálni kiszilárdítani hatalmát, hiszen a német segítséggel visszatérő Péter legyőzi őt, és így első Péter másodszor is Magyarország királya lesz. Péter második uralkodása sem túlságosan hosszú, az előkelők elégedetlensége és egy pogány lázadás következtében ismét előzik az országból. A helyzetet Vazulnak a fia, András használja ki, aki megszerzi a királyi koronát, és sikeresen meg is tudja tartani azt. Első András jelentős belső reformokat hajt végre, megerősíti például a pogánylázadások által megtépázott keresztény egyházat, ezen kívül pedig megosztja az országban hatalmat, hazahívta öccsét, Béla herceget, és számára létrehozza a dukátusnak az intézményét. Ezen kívül András, illetve Béla közösen visszaverik a németeknek a támadását is, ezáltal megalapozzák sikeres uralkodásukat. Azonban a testvérek között nem sokára ellentét alakul ki. András megkoronáztatja fiát, Salamon királynak, és ez Béla, aki úgy értelmezte a dukátusnak a létrehozását, hogy őt jelölte ki a testvére trónörökösnek, nem tudja elfogadni. Ezért egy testvérháború, polgárháború robban ki András és Béla között, és ebből a testvérháborúból András király kerül ki vesztesen. A korona így első Béla fejére kerül, aki viszont rövid ideig tud uralkodni, uralkodásának egy furcsa baleset vet véget. Béla halála lehetőséget ad András fiának, Salamonnak, hogy visszatérjen az országba, és kiegyezzen Bélának a fiaival, a saját unokatestvéreivel, Gézával, illetve Lászlóval. Így körülbelül egy évtizeden keresztül közösen uralkodnak ismét Magyarország fölött. Viszont Salamon, illetve Géza és László esetében megismétlődik ugyanaz, ami András és Béla esetében történt, vagyis ellentétbe kerülnek egymással, egy újabb polgárháború robban ki, és ebből a polgárháborúból a Salamon király kerül ki vesztesen, így a királyi korona első Géza fejére kerül, aki igaz egyelőre ellenkirályként tartja ellenőrzése alatt az országnak a nagy részét. Első Géza váratlan halálát követően az előkelők testvérét, Lászlót választják meg királynak, vagyis így kerül Magyarország élére Szent László király. László király sikeresen megoldja az úgynevezett Salamon kérdést, vagyis lemondatja rokonát a trónról, és immár az ország törvényes királya lesz. Jelentős belső reformok fűződnek a nevéhez, általában a bíráskodáshoz köthető reformjait szoktuk megemlíteni, szigorú törvényeivel fellép a tolvajlás ellen. Ezzel párhuzamosan átgondolt egyházpolitikát is folytat, létrehozza a zágrábi püspökséget, illetve a bihari püspökséget ő költözteti Váradra. Ezen kívül alkalmazza a szentélyavatásoknak a politikáját is, uralkodása alatt avatják szenté István királyt, Imre herceget, illetve Gellért püspököt. László király aktív külpolitikát is folytat, az ő uralkodása alatt kerül magyar fennhatóság alá Horvátország, valamint beavatkozik a kor legjelentősebb konfliktusába, az investitúra harcba is, a pápasság oldalán, legalábbis uralkodásának első felében. László király halálát követően Gézának a fia, első Kálmán kerül Magyarország élére, aki megpróbálja folytatni nagybátyjának a politikáját, vagyis jelentős belső reformokat hajt végre ő is, például enyhíti azokat a törvényeket, amelyeket László király hozott a tolvajlással kapcsolatban. Ő is aktív külpolitikát folytat, az ő uralkodása során terjed ki a magyar fennhatóság Dalmáciára. Kálmán király uralkodását beárnyékolja a testvérével, Álmos herceggel való viszony. Álmos herceg többször is fellázad testvére ellen, és végül Kálmán király úgy próbálja megoldani ezt a konfliktust, hogy testvérét, valamint annak fiát megvakítatja. Ezzel a kegyetlennek tűnő lépéssel Kálmán király biztosítani tudja a trón átöröklődését saját fiának, második Istvánnak, aki másfél évtizeden keresztül irányítja a magyar királyságot, de uralkodását inkább kudarcok, mint sikerek jellemzik. Második István korai, illetve gyerektelen halálát követően a királyi korona második Béla fejére kerül. kerül. Annak a Bélának, akit Kálmán király megvakítatott, így őt általában Vakbélaként szoktunk emlegetni. Második Béla uralkodása során sikerül az ellenzéket háttérbe szorítani, és egy erős, stabil királyi hatalmat kiépíteni. Így amikor alig egy évtizedes uralkodás után második Béla meghalt, egy erős központi hatalmat tud átadni fiának, második Gézának. Második Géza uralkodása során a Magyar Királyság Európa egyik jelentős államai közé tartozott, és ez a belső stabilitás arra késztette az ország vezetőit, hogy felvegyék a harcot a reneszánszát élő bizánci birodalommal. Viszont ebből a konfliktusból a Magyar Királyság nem kerül ki a legfényesebben, hiszen ez a háború felőrli a belső egységet, és a bizánciak támogatásával megjelennek a trónkövetelők, akik nem másak, mint második Gézának a testvérei. Így amikor második Géza váratlanul meghal, fia harmadik István nagyon nehéz helyzetbe kerül, kénytelen elmenekülni, és a hatalmat rövid ideig második László, illetve negyedik István ellenkirályok szerzik meg. Viszont harmadik István sikeresen visszatud térni az országba, visszatudja szerezni koronáját, és le is tudja zárni a bizánci háborúkat. Igaz, hogy jelentős területi vesztességeket szenved el a Magyar Királyság, jelentős déli területeket kell átadni a bizánci birodalomnak. És nem csak területeket kell átadni, hanem túszokat is, és így kerül a bizánci birodalomban harmadik Istvánnak a testvére, Béla herceg, aki harmadik István halálát követően visszatér Magyarországra, és harmadik Béla néven a 12. század egyik legjelentősebb, sőt az Árpádház egyik legjelentősebb királya lesz. Harmadik Béla felhasználva azokat a kormányzati tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomba szerzett, nagy gondot fordít az ország megszervezésére, és az ő uralkodása során jön létre a királyi kancellária, támogatja a hiteles helyeknek a működését, valamint jelentős számú magyar értelmiségi indul nyugati pelegrinációra, tanulmányútra, ezáltal bővítve a Magyar Királyságban az írástudóknak a számát. Harmadik Béla sikeres külpolitikát is folytat, visszaszerzi azokat a területeket, amelyeket a Magyar Királyság elvesztett a bizánci birodalom javára, illetve megpróbálja meghódítani a halicsi fejedelemséget. Ez utóbbi próbálkozás azonban csak ideiglenes eredményeket hozott. Harmadik Béla halálát követően fia Imre kerül Magyarország élére, akinek rövid uralkodása azzal telik, hogy saját testvérével, András herceggel kell harcoljon a hatalomért. Imre halálát követően fia harmadik László lesz névlegesen Magyarország királya, de a kiskorú király tulajdonképpen egyetlen napot sem uralkodik, sőt korai halálával a korona átszáll második András fejére. Második András a 13. század egyik leghosszabb ideig uralkodó királya, aki uralkodása során számos intézkedést vezet be a Magyar Királyságba. Például az ő nevéhez köthetőek a királyi birtokoknak az eladományozása. Ő egy új gazdaságpolitikát próbál bevezetni, amely során a pénzügyi jövedelmekre akar támaszkodni, viszont ezzel a lépéssel tulajdonképpen csak a királyi hatalomnak az anyagi alapjait gyengíti meg, és lényegesen nem javítja az ország gazdasági helyzetét sem, viszont birtokadományozásaival elkezdi megteremteni azt a gazdag, előkelő réteget, amely később a királyi hatalomnak az ellenfele lesz. Uralkodása során jelentős belső konfliktusokra kerül sor, az előkelők meggyilkolják a feleségét, valamint sor kerül a királyi szervienseknek, a nemeseknek a mozgalmára is, akik kikényszerítik a királyból az aranybullának nevezett kiváltságlevelet. Második András uralkodása ötletszerű külpolitikájáról is híres. A király ragaszkodott a halicsi fejedelemnek a meghódításához, ez viszont csak jelentős ember és pénzvesztességet okozott a Magyar Királyságnak. királyságnak. Ugyanakkor részt vesz egy keresztes hadjáraton is, amely szintén csak a királyi adósságokat növelte. Második András halálát követően fia, IV. Béla kerül Magyarország élére, aki nem ért egyet az apja által folytatott politikával, de arra már nem marad ideje, hogy újításokat vezessen be, uralkodását delégbe töri a kelet felől érkező tatár-mongol támadás, amely csak nem teljesen elpusztítja a magyar királyságot. IV. Béla viszont sikeresen újjáépíti és megerősíti az országot a tatárpusztítást követően, ezért méltó módon említjük őt második honalapítónak. IV. Béla halálát követően 5. István lesz rövid ideig Magyarország királya, akinek uralkodása során már megmutatkozik az a probléma, amivel a későbbi királyok szembe kell nézzenek, és pedig az előkelőknek a hatalma annyira megerősödött, hogy akár a királyi akarattal szemben is képesek politizálni. És az előkelőknek a helyzetét csak erősítette, hogy 5. István halálát követően a kiskorú fia 4. László foglalta el Magyarország trónját, akinek uralkodása során anarchia alakul ki az országban, és a királyi hatalom szinte teljesen megszűnik. 4. László halálát követően 3. András lép Magyarország trónjára, ő az Árpád-ház utolsó királya, aki ugyan megpróbálja megerősíteni a királyi hatalmat, de egy évtizedes uralkodása során ez nem igazán sikerül neki. Így amikor 1301-ben váratlanul meghalt, akkor nem csak az Árpád-ház halt ki, hanem a magyar királyság is egy rendkívül nehéz helyzetbe került, hiszen gyakorlatilag a szétesés határán állt. Az Árpád-házi királyok megüresedett trónjára többen is igényt tartottak, előbb a cseh származású Vencel nevezhette magát magyar királynak, majd a bajor származású Otto fejére került a korona, de egyikük sem tudja ezt sikeresen megtartani, hatalmukat sem tudják megerősíteni. Így végül az Anjou házból származó első Károly lesz az, aki Magyarország királyának nevezheti magát tartósabb ideig. Első Károly vagy Károly Robert az, aki sikeresen megtöri a tartományuraknak, a kiskirályoknak, az előkelőknek a hatalmát, és kiépít egy új nemesi réteget, amelyre támaszkodni tud, és amely a királyi hatalomnak az alapjait fogják képezni a következőkben. Károly király jelentős gazdasági reformokat vezet be, átszervezi az adózást, támogatja a nemesfém bányászatot, aranypénzt vered, és ezzel tulajdonképpen megteremti egy erős királyságnak az anyagi alapjait. Sikeres külpolitikát is folytat, nagyon jó viszonyt alakít ki a cseh királysággal, de főleg a lengyel királysággal. Első Károly halálát követően fia, első Lajos, vagyis Nagy Lajos lép Magyarország trónjára, aki kihasználja az apjától örökölt belső stabilitást, és külpolitikai akciókra használja fel ezt. Uralkodása során számtalan háború zajlik, ezek közül megemlíteném a nápolyi hadjáratait, a Velencével folytatott háborúit, a Balkán-félsziget irányába indított hadjáratait, valamint a litvánok ellen folytatott küzdelmeit, amelyet már lengyel királyként kezdeményez, hiszen ő sikeresen megszerezte a lengyel trónt is. A Lajos király halálát követően lánya Mária nevezhette magát Magyarország királyának, viszont Mária trónra lépését az előkelőknek egy része nem tudja elfogadni, ezért behívják az országba a szintén Anjou-házból származó II. Károlyt, aki viszont rövid ideig uralkodik, a Mária párti urak meggyilkolják. Ez az országba anarchiát eredményezett, és végül a királyi hatalom luxemburgi Zsigmond Mária férjének a kezébe kerül, aki a kezdeti nehézségek után sikeresen megerősíti saját hatalmát, egy új királyhű nemesi réteget teremt meg, és jelentős kormányzati, törvénykezési, katonai reformokat vezet be a magyar királyságba. Zsigmond király jelentős külpolitikai tevékenységéről is híres, uralkodás utazása során megszerzi a cseh királyi címet, a német-római császári címet is, valamint szembe kell nézzen a török fenyegetéssel, amelyik ekkor lesz egyre fenyegetőbb az ország déli határai mentén, és ez ellen Zsigmond király megszervezi a végvárrendszert. Zsigmond halálát követően veje, első Albert kerül Magyarország trónjára, de rövid uralkodását követően ismét belháború alakul ki, hiszen a nemességnek egy része első Ulászlót, míg a másik része Albert fiát, 5. Lászlót szeretné a trónon látni. A királyi koronát előbb első Ulászló szerzi meg, de a törökök ellen folytatott hadjáratok során ő ugyebár életét veszti, így a nemesség teljességében elismeri 5. Lászlónak az uralkodását, és tulajdonképpen ennek az uralkodásnak az eseményeiről beszéltünk a múlt heti műsorban, és hallhattuk azt, hogy nem is 5. László az, aki főszerepet játszik ebben az időszakban Magyarországon, hanem a kormányzóként az országot irányító, vagy az ország nagy részét irányító Hunyadi János, akinek tulajdonképpen köszönhető az a bizonyos nándorfehérvári diadal.
Történész úr, milyen döntéseket hozott 5. László a nándorfehérvári csata után? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai kőbezárt múltunkat.
A nándorfehérvári csata kétségtelenül egy óriási győzelem volt, nem csak Magyarország, hanem az egész kereszténység számára, de egy nagyon fontos árnyoldala is volt, hiszen a csata után Hunyadi János életét vesztette a táborba kibontakozó pestis járványba. Hunyadi halálával pedig a király és udvara elérkezettnek látta a pillanatot, hogy Hunyadi pártját meggyengítve felülkerekedjék. Az akciót Cilei Ulrik, az udvar erős embere irányított, aki Hunyadi helyébe magát neveztette ki főkapitánnyá, és céljához megpróbálta felhasználni az időközben Magyarországra érkezett idegen keresztes hadakat is. Hunyadi örököseitől azt követelte, hogy adják át a kezükön maradt királyi várakat és jövedelmeket, és a király kíséretében délre vonult, hogy átvegye, vagy ha kell, megostromolja Nándorfehérvárat és a többi végvárat. A Hunyadi párt élén a kormányzó időse fia, a 23 éves László állt, aki atya nagyra vágyását és ravasságát egyaránt örökölte, és a válságos helyzetben merész húzásra szánta el magát. Miután a Bács megyei Futakon tartott országgyűlésen színleg meghódolt a királynak, őt és Cileit kíséretük nélkül a nándorfehérvári várba csalta, ahol a grófot meggyilkoltatta. Merénylettel ő lett a helyzet ura. A király, akit magával vitt Temesvárra, kénytelen volt ráruházni az országos főkapitány tisztséget, és eskü alatt megfogadni, hogy nem áll bosszút Cilei haláláért. Az apai örökséget azonban csak rövid időre sikerült Lászlónak megkaparintania. A gyilkosság a legelszántabb pártívein kívül mindenkit elidegenített tőle, még apjának legkitartóbb barátja, Ország Mihály is a Hunyadiak ellenfeleihez csatlakozott, akiknek az élén most Garai és Újlaki állt. Színleg ők is tudomásul vették Hunyadi László győzelmét, de közben a megfelelő ellencsapást tervezték. Ügyeltek arra, hogy Hunyadi László biztonságba érezze magát, és türelmesen kivárták azt a pillanatot, amikor öccsével Mátyással Budán tartózkodik. 1457. márciusában híveikkel együtt mindkettőjüket őrizetbe vették, és a királyi tanács, amely rögtönítélő bírósággá alakult, a Hunyadiakat elítélte árulás, verségsértés és hűtlenség vádjával. A halálos ítéletet Hunyadi Lászlón március 16-án hajtották végre Budán. A bosszú azonban csak is ellené irányult. Társai mindkegyelmet kaptak, és hamarosan meg is szöktek, kivéve az ifjú Mátyást, akit a király rövidesen magával vitt, előbb Bécsbe, majd Csehországba. László kivégzésére viszont a Hunyadi párt felkeléssel válaszolt, Szilágyi Erzsébet és testvére Szilágyi Mihály vezetésével. Erejüket az óriási Hunyadi vagyon és a familiárisok hadserege biztosította. A királyi hadak élén Újlaki és Giskra vonult felelnük. Hónapokon állt folyt a véres polgárháború, és ez csak akkor ért véget, amikor megjött a hír, hogy 5. László váratlanul elhunyt.
Hogyan ért véget 5. László uralkodása?
5. László uralkodása tulajdonképpen az 1457. november 23-án bekövetkezett váratlan halálával ért véget. A Prágába 1457. szeptemberében megérkező király előkészületeket tett jegyesének 7. Károly francia király Magdolna nevű lányának fogadására, hiszen 1458 első hónapjaiban tervezték megtartani az esküvőt. A frígy előkészítése alatt 3 napos gyors lefolyású betegség feleség végén, 17 éves és 9 hónapos korában meghalt. Halála után azonnal változatos híresztelések kaptak szárnyra, annak okáról a skála az arzénmérgezéstől a bubópestisig terjedt. A modern kutatások szerint a halálának oka valószínűleg leukémia volt. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a király fehérvérűségben, méghozzá úgynevezett akut B limfoblasztos leukémiában halt meg. A tünetek egy része, a vérzés, üszkösödés és a végső fázisban gyors állapotromlás a korabeli leírások is alátámasztják.
Milyen helyzetbe került Magyarország 5. László halála után?
5. László halála után a magyar királyság bel- és külpolitikai helyzete szinte reménytelennek látszott 1457-1458 telén. Amikor 5. László Prágában meghalt, már polgárháború dúlt az országban. A király 1457 tavaszán ugyan elfogadta a hunyadi fiúkat, de ezzel nem számolta fel a hunyadi pártot. A hunyadi párt vezetését a Szilágyi testvérek vették át, és a hunyadi uralom alatt álló Kelet-Magyarországon az ők kezükbe került a hatalom. Szlavóniában Cilei halála hatalmi űrt hozott létre, amelynek betöltéséért zsoldos kapitányai versenytek egymással és a szomszédos birtokosok rovására. Felvidék nagy részét cseh zsoldosok uralták, a többségük ugyan a királyhű Giskrának engedelmeskedett, hatalmukat azonban nem egyszer a törvényes birtokosok és a városok kárára érvényesítették. Nagy kérdés volt, hogy a király halála után ki mellé áll majd ez a harcezett haderő. Harmadik Frigyes közben néhány várost és várat a kezében tartott Nyugat-Magyarországon. Ez a kedvezőtlen belső helyzet valamennyi társadalmi rétegnek ártott. A földbirtokos osztály birtokjogai nem voltak biztonságban. A köznemesség, amely az elmúlt két évtized küzdelmeiben már hallatta hangját az országgyűléseken, nem volt egységes. Tekintélyes részük a Szilágyi testvéreket támogatta, vagy azért, mert hunyadi familiárisok voltak, vagy azért, mert még hatott rájuk hunyadi dicsfénye. A nemesi rend természetes szövetségese volt a királynak, és 5. László is számított erre. A bárok is igényelték a csehekkel és más külső ellenséggel szembe a királyi segítséget, és hasonlót mondhatunk a köznemesekről is. Az űrzavarban bizonytalanná vált a kereskedelem, és ez főként a városi polgárságot sújtotta. A legtöbbet viszont a parasság szenvedett, hiszen ők nem tudtak falak mögé menekülni. Az ország határai sem voltak biztonságban. A nándorfehérvári csata miatt tartani kellett egy újabb török támadástól, de félő volt, hogy a trónjelöltek is fegyverrel kísérlik megszerezni a trónt. A trónutódlásban örökösödés címén az elhunyt király sógorai, a lengyel király és a szász herceg kerülhettek szóba. A néhai uralkodó távoli rokona harmadik Frigyes császár mellett viszont az azért volt felhozható, hogy nála volt a korona és zálog birtokai voltak a nyugati határ mentén. Bonyolította a helyzetet, hogy 5. László egyben cseh király is volt, az új cseh király esetleges magyarországi beavatkozását pedig Giskra csapatai is elősegíthették. Ott egyelőre Bogyebrád György tartotta kezében a hatalmat. Röviden az országnak egy olyan uralkodóra volt szüksége, aki képes volt helyreállítani a belső békét, és el tudta hárítani a külső támadásokat.
Történész úr, a királyaink voltak megmaradt perceiben, legyen szó arról, hogy 5. László halála után kit és hogyan választanak meg királynak.
A leghatalmasabb magyar urak, Garai László Nádor és Újlaki Miklós Vajda rövidesen felismerték, hogy sem félfüggetlen tartományi hatalom kiépítésére, sem a trón megszerzésére nincs lehetőségük. Olyan külföldi király jelöltet sem találtak, aki mind vetétársaival, mind a fegyverben álló hunyadi párttal le tudna számolni, továbbá vállalja a török elleni harc költségeit. Így csak is a néhai kormányzó Prágában fogva tartott fiával, Hunyadi Mátyással számolhattak. Mátyás apjának harcedzett katonassága bármely más királynak ellenállt volna, az ő megválasztásával viszont bevethető volt az ország védelmére. A törökverő hunyadi fiától pedig el lehetett várni apja politikájának folytatását, a kormányzó tekintélye pedig valószínűsítette a köznemesség támogatását is. A döntő lépést Garai tette meg. 1458 elején Szegeden megegyezett a Szilágyi testvérekkel, Erzsébettel, Mátyás anyjával és Szilágyi Mihály Macsói bánnal. A szilágyiak megbocsátották neki Hunyadi László kivégzését, szövetséget kötöttek vele és a pártján álló urakkal. Garai ennek fejében hozzájárult Mátyás királyjá választásához. A szilágyiak esküvel kötelezték magukat arra, hogy az új király feleségül fogja venni a nádor lányát, és nem fosztja meg őt tisztségeitől, birtokaitól. Az esküt két bíborossal, Szécsi esztergomi érsekkel és Karvajjal, pápai legátussal is megkívánták erősítetni. Jól lehet, a későbbi korok történetírói gyakran az utólagos bölcsesség jegyében értékelték a január 12-én aláírt szegedi egyezményt. A valóságban a bárók nem azt a tetterős királyt akarták trónra ültetni, akit később Mátyásban megismertek. Ugyanis Szilágyi Mihály és Garai László a fent említett szerződésben számos olyan kitételt állított, ami a királyi hatalmat gyengítette. Ilyen hatalmik fék volt például Szilágyi kormányzói kinevezése. Garai nádori tisztségének a megtartása, a ligák által összeharácsolt királyi birtokok magánkézen hagyása, valamint Mátyás és Garai Anna között tervezett házasság is. A szegedi egyezmény megkötése után a felek Budára vonultak, hogy a kompromisszumban foglaltakat országgyűlésen is keresztül vigyék, vagyis a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem volt váratlan fordulat Mátyás január 24-i megválasztása. Hunyadi jelölt királyságát követelő budai és pesti tömeg, amely a legenda szerint később a kemény télben befagyott Duna jegén ünnepelte az új uralkodót, sokkal inkább Szilágyi Mihály erőfeszítései nyomán vonulhatott fel. A leendő kormányzó ugyanis nem csak a familiárisáiból toborzott serege felvonultatásával, hanem egyéb módon is igyekezett keresztül vinni, hogy a szegedi egyezménybe foglaltak tényleg megvalósuljanak. Mindehhez sikerült megszereznie az egyház támogatását is. Karvajjal bíboros Mátyás megválasztását abban a reményben támogatta, hogy az apja török ellenes politikáját folytatja, így Szécsi bíboros és a magyar püspöki kar nagy része is Mátyás mellé állt. A bíborosok viszont nem erősítették meg a Garai-Szilágyi szerződést, és ezzel később Mátyás szabad kezet kapott Garaival szembe. A királyválasztó országgyűlés törvényt is hozott, és ezt kormányzóként Szilágyi szentesítette. Az uralkodók első törvényei rendszerint a választási feltételeket kodifikálják, hasonló elemeket tartalmaznak a Szilágyi féle cikkelyek. A törvény kimondja, hogy az ország védelme a király feladata, aki nemesi felkelés csak végső esetben hívhat össze. A király soha nem vethet ki rendkívüli adót, külföldi nem kaphat sem egyházi, sem világi tisztségeket, sem pedig birtokokat. A szövegből nyilvánvaló, hogy a törvények elsősorban a köznemesség szempontjait érvényesítették. A bárok ellen szólt, hogy a kormányzó adhatta vissza a 3 év óta elfoglalt birtokokat, valamint intézkedett a királyi várak és városok visszaszolgáltatásáról is. Miközben a Duna jegén Mátyást ünnepelték, az új király még Podjebrád György őrizete alatt Prága várában töltötte napjait, ahol fiatalkora dacára komoly politikai életlátásról tett tanulságot. Vélhetően Hunyadi és az őt őrző ravasz Podjebrád is tisztában volt a helyzet jelentőségével, így aztán a későbbi huszita uralkodó nem csak tetemes váltságdíjat követelt a magyar királyért, hanem arra is rávette Mátyást, hogy feleségül vegye lányát Katalint. A fiatal magyar király nagyfokú önállóságát mutatja, hogy miután Morvaországban a Vitéz János vezette magyarországi küldöttség kiváltotta őt a prágai fogságból, még édesanyja Szilágyi Erzsébet akaratával is szembeszegült, annak érdekében, hogy ígéretének megfelelően a cseh királlyal választott Podjebrád lányával kösse össze illetét. Mondhatnánk persze, hogy Mátyás esetek szerelemből, vagy adott szava megtartása érdekében cselekedett így határozottan. A 15 éves fiatal magyar király azonban hazatérése után bebizonyította, hogy zsenge kora ellenére páratlan politikai tehetséggel rendelkezett. Mátyás átadására a magyar küldöttségnek a magyar-morva határon levő Trasznice településen került sor. A válságdíj megfizetése után Mátyás kiszabadult a fogságból, a jelenlévők előtt ünnepélyesen megerősítette a házassági ígéretét. Ezután a király kíséretével Esztergomnál átkelt a repedező Duna jegén, és 1458. február 14-én megérkezett. érkezett Budára. Ezt követően az új király bevonult a fővárosba. Komoly gondot okozott, hogy a magyar szokások szerint csak az volt törvényes uralkodó, akit a Szent Koronával Székesfehérvárat az esztergomi érsek koronázott meg. Korona azonban harmadik Frigyes birtokában volt. Koronázás pótlására végül egy gondosan kidolgozott ceremóniát hajtottak végre, amiben övezték a királyok első budai bevonulásának ritusát a székesfehérvári koronázások világi vonatkozásainak bizonyos részleteivel. A gyerekkirály diadalmenetét a város előtt a papság, a polgárság és a zsidók fogadták, ahol először a zsidók jogait erősítette meg. A városkapuban ugyanezt tette meg a Budaváros szabadság jogaival. A városháza börtönéből ezután szabadon bocsájtották a foglyokat. A Boldogasszony templomban Te Deumot tartottak, a király pedig kötelezte magát az egyházi szabadságok megtartására, majd ünnepélyesen trónra ültették, ez a szertartás helyettesítette a koronázást. Utána a várkapuban a nemesség jogait erősítette meg. A palotában ismét trónra ülve hozzáfogott az államügyek intézéséhez. Az ifjú Mátyás ezáltal az ország törvényes uralkodója lett.
Ki volt Hunyadi Mátyás az új király, és mit kell tudjunk a királyválasztás előtti életéről?
Hunyadi Mátyás apja Hunyadi János erdélyi vajda, majd magyar kormányzó, anyja pedig egy magyar köznemesi család sarja, horogszegi Szilágyi Erzsébet volt. 1442 tavaszán Hunyadi János vajda Erdélyben tartózkodott, a jelek szerint vele volt felesége Szilágyi Erzsébet is, aki 9 hónappal később, 1443. február 23-án Kolozsváron megszülte második fiát, Mátyást. A jövőbeli király a Kincsesváros első emeletes házában született, amely ekkor Méfi Jakab jómodú szőlősgazda tulajdonába volt. A kisgyerek neveléséről elsősorban anyja gondoskodott, mivel apját a politika és a háborúk foglalták le. Szilágyi Erzsébet a politikában, kivéve a férje halála és a fia királya választása közötti időszakot, alig vett részt, viszont a hatalmas Hunyadi birtok gazdálkodását személyesen irányította. A felcseperedő Mátyás neveltetésében Hunyadi János már aktívan részt vett. Az ország egyik legfőbb méltóságaként az átlagos nemesi nevelésnél és saját szerény képzettségénél jóval többet nyújtott fiának. A korabeli magas gyerekhalandóság körülményei között arra is gondolnia kellett, hogy László fia halála esetén Mátyásra hárul a család irányításának és további felemelésének terhe. Hunyadi János külföldi útjain megfigyelhette, megismerhette a művelt nagyúri családok életét, és láthatóan ennek megfelelő igazi korabeli ismereteket akart adni fiainak, azaz a katonáskodás mellett nyelvtudást, valamint az akkori általános műveltség alapjait is elsajátítatta velük. Mátyás katonai felkészítését bizonyára apja is felügyelte, a későbbi feljegyzések szerint Mátyás korán jártosságot szerzett a korabeli hadművészetben, fizikailag is jó állóképességgel rendelkezett, képes volt akár egy nagyobb folyót is átúszni. Első tanítója Szánoki Gergely lengyel humanista lehetett, aki első Ulászló magyar király nevelőjeként került Magyarországra. Első Ulászló halála után 1444-ben vette át a Hunyadi fiúk tanítását. Azonban Szánoki már 1451-ben, Mátyás 8 éves korában elhagyta az országot. Széles körben feltételezik, hogy Vitéz János Hunyadi fő tanácsadóinak egyike is Mátyás nevelője lehetett, de a püspök egyházi és politikai feladatai kérdésessé teszik a tényleges nevelői szerepét. Mátyás humanista nevelőitől minden esetre a korban szoktalanul széleskörű ismereteket szerzett, többek között egyház és államjog művészetek területén. Kitűnően megtanult latinul, beszélt németül, cseh nyelven és valószínűleg románul is tudott. Kor arisztokratái és nemesei közül szintén kirívó módon szeretett olvasni, főként klasszikus latin szerzőken, ezeken belül is hat tudományi munkákat. Gyakorlatilag gyerekkorában alapozta meg tudását, hiszen még nem töltötte be a 15. évét, mikor királyi választották, ezután pedig aktívan részt vett az uralkodás nehéz feladataiban, ezért rendszeres tanulásra már nemigen jutott ideje. A későbbi király még 12 éves sem volt, amikor a kor szokásainak megfelelően apja már asszony szerzett számára. Hunyadi János és Cilei Ullik megegyeztek, hogy Mátyás feleségül veszi az akkor még csak 10 éves Cilei Erzsébetet, a hatalmas Cilei vagyon egyedüli örökösét. A tervezett házasság előnyös rokoni politikai kapcsolatokkal is kecsegtetett. Cilei Garai László nádor unokaöccse, Brankovics György szerb despota veje volt. Kor szokásainak megfelelően Erzsébet a jövőbeli családjához költözött, míg Mátyás a királyi udvarba került. Az esküvőre végül Cirei Erzsébet halála miatt nem kerülhetett sor. Hunyadi János 1456-os halála után László állt a Hunyadi család élére, és azonnal súlyos konfliktusba keveredett 5. László királlyal és az őt támogató főúri családokkal. A vitában Hunyadi László híveivel hatalmába kerítette és meggyilkolta a Cirei urlikot, majd megeskedte a királyt, hogy emiatt nem fog bosszút állni. Néhány hónap múlva azonban a király, Garai László és Újlaki Miklós csablát állítottak a hunyadi fivéreknek. Rávették Lászlót, hogy hívja 14 éves öccsét a fővárosba. Már apjuk annak idején meghagyta a fiainak, hogy együtt soha ne tartózkodjanak a királyi udvarba, és ezt az utazás Szilágyi Erzsébet is ellenezte, Mátyás végül engedelmeskedett bátyjának. Király 1457. március 14-én letartóztatta két hunyadit és híveiket. Március 16-án kivégezték Hunyadi Lászlót, Mátyást pedig a király előbb Bécsbe, majd a prágai udvarába vitette fogolyként. A 10 éves Mátyás 10 hónapot töltött külföldi fogságba. A Hunyadi család elleni támadás során azonban a király nem vette figyelembe azt, hogy ellenfeleik vagyona és kipróbált hadereje érintetlen maradt. Szilágyi Mihály és Szilágyi Erzsébet megszervezték az ellenállást annak ellenére, hogy Mátyás túsz volt a király kezébe. A 17 éves 5. László viszont nem sokára elhunyt Prágába. Ezzel új helyzet állt elő, amely lehetővé tette Hunyadi Mátyás trónra lépését.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során a Nándorfehérvári csatát követő eseményeket boncolgattuk. Láthattuk azt, hogy hogyan alakult Magyarországon a politikai helyzet Hunyadi János halála után, és hallhattuk azt, hogy hogyan próbálta 5. László király semlegesíteni tulajdonképpen a Hunyadi pártot, azáltal, hogy Hunyadi Lászlót kivégeztette, illetve Hunyadi Mátyást fogságba vetette. Viszont 5. László halála egy új helyzetet teremtett, és ebben az új helyzetben a Hunyadi párt került lépéselőnybe, akik kiegyezve a Garaiakkal megválasztották királynak Hunyadi Mátyást, és amint hallhattuk, a legendákkal ellentétben megválasztása nem ötletszerű, véletlenszerű volt, hanem egy jól megszervezett politikai akciónak az eredménye. A következő műsorainkban Mátyás királynak az uralkodásáról fogunk beszélni, bel- és külpolitikájáról, illetve az általa bevezetett reformokról.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!